Hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri esek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton este 6:30 Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában, a szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. A Szentatya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában pedig a szombat lesz nemzeti gyásznap. Sólyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Magyarország és Jordánia olyan lépésekről egyezett meg, amelyek tovább erősítik a két ország közötti gazdasági együttműködést, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Ammánban, miután ottani kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter arról számolt be, megtartották a Magyar-Jordániai Gazdasági Vegyes Bizottság ülését, és ezzel kapcsolatban közölte, hogy 2010 óta duplájára nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom. A magyar egészségügyi technológiák és orvosi eszközök nagyobb mértékben tudnak hozzájárulni a jordániai egészségügyi ellátórendszer színvonalának fejlesztéséhez a jövőben, ismertette többek között. Ha lesz Európai Uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. Ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az Európai Uniós pénzeknek is kampó, ahogy fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve vagy egyik, vagy másik, közölt a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt mondta, Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdésén. Emlékeztetett, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke már bejelentette, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában tartózkodó J.D. Vance azt mondta, ha a javaslatuk területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő, nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, az oroszoknak és az ukránoknak is igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Előző éjszaka az oroszok Kijevet támadták ballisztikus rakétákkal és drónokkal, legkevesebb 9-en meghaltak és 63-an megsérültek, a sérültek között több gyermek is van. A gyermekek védelmét nem előzheti meg senki és semmi, hiszen a gyermek áldás a nemzetnek, a hazának, a családnak és minden teremtett ember számára. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden, a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi konferenciájának megnyitóján. Sólyog Tamás azt mondta, mi magyarok egy családcentrikus nemzet vagyunk, és a család legféltettebb kincsei a gyermekek. Kisrigó László szegedcsanádi püspök köszöntőjében azt emelte ki, ma már Magyarországon tökéletes az együttműködés az állam és az egyház között a szociális karitatív célok megvalósításában. Hozzátette, hogy ugyanakkor ehhez szükség van a civil szervezetekre és a magánszemélyekre is. Elmondta, ma már nem elég a jó szándék, hanem komoly szaktudást, szakmai ismertséget is igényel a gyermekvédelem. A bölcsödék fontos szerepet játszanak, mert segítik az anyák munkába állását, munkahelyet teremtenek az adott településen és oda vonzák a fiatal családokat. Ezt mondta a családokért felelős államtitkár a Magyar Református Szeretetszolgálat bölcsödei szakmai konferenciáján. Kondz Zsófia ismertette, míg 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt, mostanra majdnem 70.000, és 900 olyan település van, ahol 2010-ben még nem volt ilyen intézmény. Az állattartók felelőssége is óriási, be kell tartani minden járványvédelmi előírást, a megelőzés szolgálóakat, például a személyforgalom, a járműforgalom korlátozását a telepeken, a takarmány és alomforgalomnak a korlátozását, hiszen óriási gazdasági károkat tud okozni a ragadó száj és körönfájás. Ezt az agrárminiszter közölte a közösségi oldalán. Nagy István hozzátette, most a vírus terjedésének a megelőzése a legfontosabb, egy hete volt az utolsó kitörés, a betegség lappangás ideje viszont 2 hét. Idén is ingyenes öntözéssel segítik a gazdákat, közölte az Agrárminisztérium. A tavalyhoz hasonlóan tehát ebben az évben is mentesíti a kormány a gazdálkodókat az állami tulajdonú vízilétesítményeken keresztül történő mezőgazdasági vízszolgáltatás díj alól. A közlemény szerint a biztonságos növénytermesztés, illetve élelmiszerellátás alapja az öntözés. Végül az időjárásról. Holnap kettősség jellemzi majd az országot, nyugaton zártabb lesz a felhőzet, tartósabb eső alakulhat ki, míg keleten többet süt majd a nap, és záporok, zivatarok fordulhatnak újra elő. Sokfelé felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Te vagy a fényes hajnali csillag, szemei tűzlángok. Út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó. ragyogó lomakon, közel a megváltó.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban belső energiáink feltöltéséről hallják Bognár István gutorföldi plébánost.
Aggódom egy picit az miatt, hogy nehogy ez a mai alkalom ez rólam szóljon. Igazából nem is ez a célom, hogy magamról beszéljek, de talán hitelesebb úgy, hogyha az ember olyan dolgokat mond, amint keresztül ment, amit megtapasztalt, mint hogy itt és itt ezt és ezt olvastam, hogy ilyenkor ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Tehát amikor én magamról beszélek, akkor mindenki bátran gondoljon saját magára, hogy ez, amiről én beszélek, ez megtörtént-e ő vele, vagy esetleg történik-e vele, mert fontos dolog. Csak így van értelme, azt hiszem, talán inkább átadni ezt az egészet. No, amit az elmúlt időben észrevettem magamon, és most sajnos egy angol szót kell használni, amit majd lefordítok magyarra is, vagy inkább ferdítek, mert egy kicsit minden fordítás ferdítés is. Szóval azt vettem észre az elmúlt időszakban magamon, hogy minthogyha nem találnám a drive-jaimat, ugye? A drivert, azt így a számítástechnikában, hogyha magyar akarnánk fordítani, akkor meghajtónak fordítanánk. Most, hogyha ezt így személyre bontva mondanánk, akkor hát nem is tudom, mi lenne a hajtás talán. Nem találom a hajtásaimat. Tehát ami az embert előbbre viszi, ami az embert többre sarkalja. Na most ez alapvetően egy érdekes dolog, mert itt megint meg kell különböztetni valamit valamitől, és ez majd megír egy misét, ha nem is egy misét, de egy előadást mindenképpen, hogy most nem a kiégésről beszélek. Tehát én úgy gondolom most még, hogy az én esetemben nem ez történt, hanem gyakorlatilag az történik, az történt az én esetemben, hogy bizonyos dolgok engem soha nem érdekeltek. Tehát nem érdekelt engem az, hogy még több pénzem legyen. Hogy olyan sok pénzem legyen, hogy mindenki, hát neked milyen sok pénzed van. Mert ez már igazából nem is azt célozza meg, hogy az embernek sok pénze legyen, hanem azt célozza meg, hogy az emberek elismerjék, hogy te aztán vagy valaki, te aztán büszke lehetsz magadra. Na most ezt így természetesen soha senkinek nem mondják. Kicsit viccesebben mondják, de aki ezt nyitottabb füllel hallja, az feltételezhet, hogy nem is biztos, hogy teljes mértékben egy őszinte elismerése egy fajta sikernek, hanem inkább egy kis irigykedés, egy kis ugratás, egy kis keserűség a megdicsérő részéről. Nem érdekelt ez engem soha, hogy az emberek elismerjenek, és az emberek azt mondják, hogy na, te aztán elértél egy eredményt, te aztán vagy valaki, te neked már van egy társadalmi státuszod, és igen, elégedett lehetsz, és akkor én most adott esetben ettől elégedett lennék. Tehát, mint mondtam, ez sem vonz engem. Ha megnézzük, az emberek többsége általában az utódaira hivatkozik. Tehát azt mondja, hogy én azért küzdök, azért hajtok, azért dolgozok, hogy a gyermekeimnek egy szebb, egy boldogabb jövőt biztosítsak, mert számomra ők a legfontosabbak, őket szeretem a legjobban, és ezért cselekszem értük. Ez is nagyon szép dolog. Most ugye az én esetemben ez ugye nem áll fönn, ezzel ez az egyik gond. A másik gond meg az, hogy ez valóban így van-e. Tehát azért, amikor az embernek a gyermekei már úgy nőnek föl, növögetnek, már nem olyan kis tündi-bündi aranyos, fölveszem, az ölembe van, leteszem, ott van, ahol raktam, később már kezd elmászkálni, de még akkor is nagyon jó, de van egy idő után, amikor megfogalmazódik egy jogtalan kritika, vagy azt vesz észre az ember, hogy némi nemű csalódás sok érik a gyermeke részéről, és akkor úgy az egész átértékelődik, hogy valóban ez így jó-e, ez tényleg elégséges dolog-e. Minden mellett, ugye van egy ilyen mondás is, hogy a lusta emberek nagy dolgokra születtek. Minden esetre én azt érzem, vagy azt gondolom magamról, hogy jóval többet is tudnék tenni, és jóval nagyobb eredményeket is el tudnék érni, ha tudnám, hogy mi az, ami, ugye motivációnak mondják ezt, hogy mi az, ami az embert motiválja. Bizonyos ilyen üzleti körökben ez nagyon nagy hangsúlyt kap, hogy az illető üzleti partner teljes mértékben tisztában legyen a motivációjával. Adott esetben mondjuk képzeljen el magának egy luxus életet, képzeljen el magának egy luxus autót, ezt így tegye is föl valamilyen jól látható helyre, lakásába, hogy ezzel mindig tudjon szembesülni, hogy igen, ez a cél, ezért hajtok, sőt, szugerálja is magában, hogy ez már így megvan neki, hogy ezzel ugye a tudatalattiát is még jobban bekapcsolja a folyamatba. Ez rendben van, adott esetben lehet, hogy működik is. Itt a kérdés az, hogy ami bennem fölmerült, hogy na vajon én milyen képet tegyek ki a falra, mi legyen az, amire azt mondom, hogy én ezt teljes mértékben akarom. Ez engem hajt előre, ez engem visz előbbre. És hogyha meg is van ez, mondjuk tétezzük föl, találnék egy bármit is, amire azt mondanám, hogy ez egy cél, nem is tudnám így megfogalmazni, hogy mi lenne az, mondjuk tételezzük föl, hogy egy olyan képet képzeljek el, ezt talán még közelebb áll hozzám, mint egy luxus autó, hogy ott állok sok emberrel körbevéve, akik elismerően nyilatkoznak arról, hogy igen, amit te tettél, az nagyon sokat segített nekem. Körülbelül egy ilyen kép az, amivel így tudnék azonosulni, de ha most így meg is van a kép, ami így az embert így motiválja, akkor a következő kérdés az, hogy de vajon mi az a lépés, ami engem ez felé, a cél felé elvisz. Egy hegyre is sokféle módon föl lehet jutni, és egy célt is sokféleképpen el lehet érni, de az emberben ott van az a kérdés, hogy vajon az az út-e a jó, vagy van egy hatékonyabb út, hiszen azt hiszem erről már beszéltem, hogy előbb-utóbb szembesülünk azzal a makacs ténnyel, hogy az időnk nagyon bekorlátozott. Tehát fiatalként, gyerekként, hát előttünk az élet, minden szép, minden jó, bármi megtörténhet, én most 40-valahány éves vagyok, és tapasztalom azt, hogy az idő korlátos. Tehát azt szokták mondani, hogy ennyi időre, vagy ennyi idősen az ember már bizonyos köröket megfutott, és nem akar felesleges köröket futni ennyi idősen már, hanem talán célirányosabban, de ez a mentalitás nem baj, hogyha egy fiatalabb ember, én mondjuk egy 20 éves is azt mondja, hogy hát igen, én sem biztos, hogy felesleges köröket akarnék megfutni, hanem én is inkább egy kicsit célirányosabban szeretnék mozogni, szeretnék abba az irányba haladni, ami legrövidebb úton elvisz engem a célom felé. Na most azért egy kicsit álljunk meg itt a célokkal kapcsolatban, ugyanis a világ egy darabig ezeket így tálcán hordja. Amikor a gyerek megszületik, addig még úgy nagyon azon kívül, hogy szépen egészségesen fejlődjön, gyarapodjon súlyban, meg erősödjön, meg mit tudom én, addig ez. Aztán amikor belekerül egy oktatási rendszerben, ugye ott az oktatási rendszerben az a cél, hogy most pillanatnyilag ebben az oktatási rendszerben, amit nagyon sok kritika ér, teszem hozzá szerintem is jogosan, hogy az oktatási rendszerben az adott mérés alapján való eredményeket elérje, aztán minél inkább olyan iskolákat végezzen el, hogy minél nagyobb választási lehetősége legyen, hogy mit tehessen, ha akar. Bár nagyon jó az, hogy ha már eleve, én ebben mondjuk nem is nagyon hiszek, hogy 14 éves ember az esetek többségében tudja, nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak hogy szerintem én úgy gondolom, hogy a többség nem tudja még 14 évesen, mit akar, adott esetben lehet, hogy egy szülő által elültetett vágykép él benne, és ez alapján akar haladni. Jó, tehát elvégzett egy általános iskolát, egy középiskolát, vagy gimnáziumot, akkor egy egyetemet, egy főiskolát, kitanul valami szakmát, elindul azon az úton, hogy az élet hozza a következő programot, a családalapítás, akkor ugye a családnak a lakókörnyezetének a kialakítása, akkor a gyermek születik, a gyermeknek a nevelése, akkor az elindítása az úton az életben. Tehát ezek a programok így szépen következnek egymás után, és nem is kell nagyon azon gondolkodni, hogy akkor mégis mi a célom, hiszen adva van, adott. No, mint mondtam, az én helyzetem egy kicsit ettől eltér, de ebből is minden hallgató profitálhat, már csak azért is, mert előbb-utóbb ezek a társadalom által, az élet, a nagybetűs élet által gyártott célok elfogynak. És akkor ugyanígy fölmerülhet az emberben, hogy mi is az, amiért én vagyok, mi is az, ami az én igazi célom, ami az én tevékenységem lenne. Tehát a lényeg az, hogy amikor elfogynak ezek a társadalom által gyártott célok, akkor kerül valaki olyan élethelyzetbe, ami mondjuk a hajléktalanság állapotába viszi, ami a teljes céltalanság. Na de nem is a hajléktalanokra akartam ma beszélni, hanem térjünk vissza hozzám, aki ugye körülbelül látja a célját, de vajon hogyan tudom elérni, és mi a helyes út, és mi az, ami előre visz, ha nem visz előre az anyagi javak birtoklása, az emberek elismerése, mármint hogy tartsanak valakinek a társadalmi presztízs, vagy egyfajta karrier, hogy a főnökeim engem majd válba veregessenek, hogy nagyon szépen csináltad, és most előbbre léphetsz, és ez az előbbre lépés, ez persze több pénzt és magasabb társadalmi elismerést. Adott esetben ugye van egy nagyon érdekes motiváló dolog, ami az embereket nagyon magas szinten levő, nagyon magas társadalmi szinten levő embereket motivál, ez pedig a hatalom. A hatalomnak a birtoklása, hogy az az érzés, hogy amit mi egyszerű emberek nem biztos, hogy érzünk, hogy mondok valamit, és akkor onnantól kezdve a valóság úgy van. Tehát ez egy ilyen elég mámorító érzés, és eléggé meg lehet tőle szédülni, és nem csak megszédülni lehet tőle, hanem az ember élete így elmehet. Hát muszáj idéznem Nietzsét, aki azt mondta, hogy az ember végcélja a hatalom akarása. És itt egy kicsit azért már megint csak ott vagyunk a bűnbeesés fája alattal, hogy az ördög azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a hatalom az azért egy kicsit veszélyes is, alapvetően nem feltétlenül a gonosztól való, mert az Isten a legnagyobb hatalom, de az emberi hatalom egy kicsit veszélyes is lehet, mert hogyha a hatalom az nem társul elég felelősség, akkor abból rossz dolgok születhetnek. Igazából inkább azt mondanám, hogyha a hatalomhoz, ami a legfontosabb, nem társul elég alázat. Ugye, és itt akkor már térjünk kicsit az angyalokra rá, hogy ugye az angyaloknál pont megvolt a hatalmuk, csak voltak, akik a saját tökéletességet szemlélték, és voltak, akik Isten tökéletességét szemlélték. Ez volt az alázat útja, ez pedig a gőgnek az útja, és ugye azokból lettek a bukott angyalok, és a másik pedig ugye a szent angyalok, akik kiállták a próbát. No, de egy kicsit megint csak térjünk vissza. Nem véletlenül megyek el és járom meg ezeket a köröket, csak hogy értsük az egész gondolatmenetet. És még egy kis kört tennék, az, hogy nagyon szeretném, ha mindenki érezni azt, hogy a kereszténység az nem egy ünneplő ruha, amit fölveszünk hétvégén, aztán levesszük és betesszük a ruhásszekrénybe az ünneplő ruhák közé, hanem a kereszténység nagyon is konkrét válasz az élet nagyon is konkrét problémáira. Tehát én nem azért vagyok keresztény, mert ez olyan jó dolog vasárnaponként, vagy úgy egyébként is azért úgy jó dolog, egyfajta ilyen extra, hanem azért, mert konkrétan a kereszténység ad választ az én életemben azokra a kérdésekre, amik igen nagy kérdések. Mint például erre a kérdésre is, hogy mi az, ami engem előbbre visz, mert közben éreztem és érzem is azt, hogy nagyon sok olyan képességet kaptam, amivel jobbá tudom tenni a világot. És ez egy kulcsgondolat, hogy az ember elsődleges célja jó, hogyha az, és ez egy ilyen nagyon általános cél, hogy jobbá tenni a világot. Hogy X vagy Y vagy Z hogyan tudja jobbá tenni a világot, erre a kérdés elsősorban ott kapja meg a választ, hogy mik a képességei. Mik azok a képességek, amiben ő jó. És lehetséges, hogy ezt ő neki föl se tűnik, mert neki ez annyira egyszerű, magától értetődő, könnyen működő dolog, de ezért kell odafigyelni a többi emberek reakcióira, hogy lehet, hogy felfedezik bennem, hogy az mennyire jó. Ugye vannak ezek az ilyen tehetségkutató műsorok, és akkor ott is ilyen takarítónő énekel a gyakorát, hogy mindenkinek leesik az álla, vagy bármi más egyéb ilyen, ami nem is gondolnánk, nem is gondolná ő, nem is hitte el magáról, hogy ő adott esetben egy bizonyos területen jó. És nekünk is ezt érdemes felfedezni, és nem kell ebből problémát csinálni, mert ez is a jó Istentől van, hogy az ő ajándéka, hogy mi abban az adott területben jók vagyunk. Nos, tehát ugye felfedeztem azt, hogy azért van bennem nagyon sok olyan jó, amivel én a világot jobbá tudnám tenni. De önmagában ez a felfedezés, ez az embert még nem viszi előbbre, még nem készteti cselekvésre. És akkor itt jön egy olyan dolog, ami azért már nagyon is nagyon keresztény, sőt, nem akarom ezt a kifejezést, hogy rettenetesen keresztény, a kereszténben semmi nem rettenetes, de valójában a kereszténységünknek egyik, vagy a katolikus kereszténységünknek egyik kulcsa, és ami nagyon sok mindenre választ ad, kimondom kerekperec, ez pedig az oltári szentségimádás. Most ugye most, hogy közeledik az eukarisztikus kongresszus, most maga az oltári szentségimádás egy kicsit előbbre jön. Na most ugye ezt a kifejezést, hogy oltári szentség, ezt sajnos akik a hittel nem nagyon ismerkedtek még össze, azok valószínűleg káromkodásban, tárgyas ragozásban valaminek az oltári szentségét, ami nem valamié, hanem az Istennek a jelenléte, tehát így emlegették. Tehát az oltári szentség, az már az Angyalok kenyere című részben mondtam, hogy az Jézus Krisztusnak a jelenléte a kenyér színében, a személyes jelenléte, ami megtalálható a templomban. És így a templomban végezhető az oltári szentségimádás. Na most mi az oltári szentségimádás? Ezt is nagyon fontos tudni. És erre pont a mai napon, amikor dr. Székely János megyés főpásztort a Szombathely Egyházmegyébe beiktatták, pont talán az ő prédikációjában hallottam ezt a gondolatot, valamelyik katolikus költőt vagy írót idézett, hogy hagyom magam szeretni, mint egy gyermek. Tehát az oltári szentségimádásnak ez a lényege, hogy ott vagyok az oltári szentség előtt, a templomban, és hagyom magam Istentől szeretni, mint egy gyerek. Na most mi köze ennek ahhoz, hogy elvesztettem a drivereimet, vagyis hogy nem találtam azt, ami engem az életbe hajt? Hát pont ez a válasz, hogy az oltári szentség imádása közben történik valami velünk. Ugye természetesen úgy is lehet oltári szentségimádást végezni, hogy vannak ilyen leírt, talán szembánknak van egy ilyen írása, ami az oltári szentségimádásról szól, és hogy ezt az ember így végigolvas egy ilyen szent óra, gyakorlatilag, hogyha egy szép lassan olvassa, meg úgy át-át gondolja, akkor az kitölt egy órát. De igazából az oltári szentségimádás nem csak ez, hanem lehetséges az, hogy amit az előbb mondtam, hogy hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, de ez alatt azért nagyon sok minden történik. Ráadásul én bennem történik a nagyon sok minden, mégpedig azon nagyon sok minden történik, hogy Jézus a jelenlétével, ő mindig is ezt csinálta, és most is ezt fogja csinálni, tehát nem változott meg a feltámadása után, gyógyít. Tehát elkezd engem, amíg ott vagyok az oltári szentség előtt, gyógyítani. Ez azt jelenti, hogy milyen belenyúl a lelkembe, és ott elkezd apránként dolgokat rendbe rakni. Na most, ugye az oltári szentségimádás az azért ez egy kicsit keményebb műfaj. Szokták mondani azt az emberek, mert nagyvárosokban vannak templomok nyitva ráadásul, természetesen az ember először egy ilyen rásnak szalad neki, de azért mégis benn van a templomban, és nem az utcán. Tehát, hogy ők beszoktak menni, ők nem járnak rendszeresen templomba, de hogy néha, hogy bemennek, amikor így arra mennek, és akkor ott olyan csönd van, és hogy megnyugszanak, és jó kimenni onnan. Mármint nem az, hogy jó kimenni, majd menekülni kell onnan, hanem hogy egyfajta jó érzést éreznek, amikor kijönnek onnan. Hát igen, már ez is szentségimádás, ugyanis a katolikus templomok többsége, a nagy többsége nem üres, akkor sem, ha nincs benne egyetlen egy ember se, mert Jézus ott van, Jézus jelen van, és aki bemegy a templomba, az Jézushoz megy be, még ha nincs is a tudatába annak, hogy ott az oltári szentség, és ott Jézus jelen van. Azzal az emberrel is foglalkozik Jézus, és azzal az emberrel is törődik, és elkezdi ezeket a dolgokat a lelkében helyre rakni, összerakni. Azért nehéz műfaj ez, mert az első ilyen pozitív érzéstől az ember hirtelen azt gondolja, hogy neki ki kell szaladni, és akkor el kell kezdeni csinálni a valamit. És ezt kell egy kicsit visszafogni, hogy nem. még éppen csak elkezdtünk valamit csinálni. Tehát ez olyan, mint hogy elvinnénk az autónkat, mert hogy alig akar menni, és akkor ott elkiáll a szerelő, és akkor már egy kicsit úgy halljuk, hogy jó, ez már jó lesz, ezzel már tudok menni, de ne menjél még vele, mert még ettől még ez nem jó, sőt, nagyon messze van a jótól. És ugye a másik dolog, amit érzünk, és akkor egy kicsit a tevékenységre térnék vissza, az, hogy rengeteg dolgunk van, azt érezzük. És ez már ellenben a burnout, a kiégés, hogy az embernek van egy ilyen érzés, hogy nekem csinálnom kell valamit állandóan, mert akkor fogok előbbre jutni. Nem akkor fogok előbbre jutni. Ez már egy kicsit ilyen lelki művészet, ahogy is lehetne mondani, a tétlen cselekvés. De hogy ezt igazából értsük, attól a gondolattól kell elszakadnunk, hogy mit cselekszünk. Tehát amikor mi egy történésnek aktív résztvevői vagyunk, ami nagyon pozitív változást eredményez, higgyük el, hogy nem mi cselekszünk, hanem akkor Isten cselekszik rajtunk keresztül. És ugye ez az, ami történik. Ezért volt nagyon érdekes Teréz anyának egy ilyen mondása, hogy úgy érzed, hogy nagyon sok dolgod van, akkor végez még több szentségimádást. Ugye Teréz anya nővérei minden nap 2 óra oltári szentségimádást végeznek, és egyszer megkérdezték Teréz anyát, hogy miért nem csökkentik le ezt 1 órára? Mennyire egyszerűbb lenne, csak 1 óra szentségimádás lenne, és akkor több idő jutna a szegényekre, a haldoklókra, mit tudom én kikre, akikkel foglalkoznak. És azt mondta Teréz anya, hogy ha lecsökkentenénk ezt az időt 1 órára, akkor nem bírnánk ezt a sok mindent. Tehát az oltári szentség imádás az először is az emberben helyre teszi azt, hogy mi a fontossági sorrend. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy jaj, hova kapjak. Tehát amikor az ember ott van az oltári szentség előtt, és Jézus dolgozik bennem közben, amíg én ott vagyok, miközben hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, fölállít bennem egy helyes prioritást. Ugye ez úgy történik, hogy amikor vége van a szentségimádásnak, akkor tudom, hogy mit kell tennem. Tehát nem úgy jövök ki, hogy hú, na most akkor még ez az 1 óra is elveszett, és akkor minek kapjak neki, vagy hogyan fogsz? Nem. Konkrétan tudom, hogy ez a legfontosabb, amit tennem kell, és ezután ez következik, és ez is ez is ez. Ezek a fontos dolgok. Azok nem fontos dolgok. Azok csak fontosnak tűnő dolgok. Amit igazából tennem kell, az megvan. Aztán, ami még történik a szentségimádás közben, hogy a cél egy kicsit kitisztul. Hogy akkor mi is az igazi cél? Mert az embernek az igazi célja az az, hogy eljusson az örök életbe, az örök boldogságba. A Földön a különböző célok közül egy nagyon jó választási szempont, hogy melyikben van nagyobb szeretet. És ezt egy ilyen nagyon egyszerű szintre le lehet vinni. Amikor az ember 2 ruha között dönt, lehet szempont, hogy melyikben van nagyobb szeretet. Vagy bármi más egyébben, amikor döntést kell hoznom, vajon melyikben van a nagyobb szeretet? Mert az örök életbe, az örök üdvösségbe sehogy máshogy nem tudunk eljutni, csak a szeretetnek az útján, hiszen ugye Isten maga a szeretet, és erre hív bennünket. Tehát a kérdés, amit föl kell tennünk, az, de ezt látni is fogjuk az oltári szentség imádás után, hogy mi az, amiben a nagyobb szeretet van, ami felé mennünk kell, ami felé tudunk menni. Na most, ugye, mint mondtam, a hajtás. Mi az igazi hajtás? Az igazi hajtás ez a szeretet, és az emberek iránti szeretet már nagyon jó dolog, de hogyha az embereket az Úr Jézus Krisztus miatt szeretem, az meg még jobb dolog, mert abban még több erő van. Az erőt ad arra is, hogy a nehezeket is szeressem. Hiszen persze, én szeretem az embereket. Van egy csomó aranyos, kedves ember, akiket szeretek. De ugye az Úr Jézus mondta, csak a barátaitokat szeretitek, akkor mivel vagytok különbek a világ fiainál? Nekünk keresztényeknek egy kicsit több feladatunk van, nem csak a barátainkat kell szeretni, hanem azokat is szeretni kell, akiket úgy gondoljuk, hogy nehéz szeretni. És valóban nehéz szeretni, mert nem könnyű szeretni őket, mert valami miatt nehéz. De mégis ez a meghívás, ez a feladat. Nos, tehát ugye egy kicsit akkor megy a vége felé, próbálom egy kicsit összefoglalni a mondókámat. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy nem igazán látjuk a célt, vagy kezdjük azt gondolni, hogy az, amit eddig célnak tartottunk, annál többet is tehetünk azért, hogy a világ jobb legyen, vagy már egy kicsit pontosítanunk kellene, hogy mi is az életünk most következő szakaszában az új irányultság, akkor megtehetjük azt, hogy ezt az oltári szentség előtt a templom csöndjében keressük, és egészen biztosan meg fogjuk találni. De nem csak ezt fogjuk megtalálni, hanem az erőt és a bátorítást is, hogy azokat, amiket helyes célnak tartunk, azokat megcselekedjük, és azáltal még szebb, meg még jobb legyen a világ, és a képességeinket, amiket Istentől kaptunk, még jobban és még helyesebben tudjuk kamatoztatni. A világban nagyon sok jó dolgot lehet csinálni, de bizony mindig mindennel meg kell küzdeni, és ez a küzdelemhez erőt kell merítenünk, és nem csak erő kell, hanem az, hogy belül a belső motor, a szív is, mármint nem a fizikaira gondolok, hanem a lelki értelemben a szív is helyesen működjön és hajtson bennünket előre. Most tehát ugye ezt gondolom, és ezt tanácsolom mindenkinek, hogy akinek ilyen jellegű kérdései vannak a jelenlegi életében, hogy úgy érzi, hogy nem halad előre, az kezdjen ezen az úton elindulni, és nyugodtan lehet reklamálni nálam, hogy nem működik ez a dolog, amit mondtam, mert azt gondolom, hogy senki nem fog reklamálni, mert mindenki meg fogja tapasztalni, hogy ez működik, és gyanítom, hogy csak ez az egy működik, hogy az ember előbbre jusson, és a világot is jobbá tegye, és maga is fejlődjön. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, belső energiáink feltöltéséről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két fiatal tanulságtételét hallják.
Fodor Andris vagyok, 17 éves, és Miskolcon születtem. A Fráter György Katolikus Gimnáziumba járok, most az éven fejeztem be a 11. évfolyamot. Legelőször is azzal kezdeném, hogy katolikus családba születtem, mindig is erre az életre voltam nevelve. Igaz, hogy római katolikus vagyok, de óvodába és általános iskolába görögkatolikus felekezetűbe jártam. Itt ismerkedtem meg a minisztrálással, a rendszeres misére járással. Bár itt talán nem önakaratból, hanem olyasmi muszájból, ráhatásból járhattam. Ez félbe is szakadt egy jó időre. Amikor édesapám meghalt, úgy éreztem, hogy Isten elhagyott, hogy nem szeret és nem törődik velem, de ez persze nem volt igaz. 8. lehettem, amikor kezdtem a hitemben megerősödni és fejlődni. Ekkor csöppentem bele a mindszenti plébánia pezsgő életébe. Annyi minden történt velem abban az időben, hogy órákon át tudnám mesélni, nyilván ezt most nem fogom megtenni, de két dolgot kiemelnék belőle. Újra elkezdtem az Urat szolgálni, igaz, teljesen új közegben. Valamint rájöttem, hogy Isten valójában tényleg szeret engem és velem van, csak én fordítottam neki hátat. Ahogy eltelt a 8. osztály, jelentkezni kellett középiskolába. Már nem volt kérdés számomra, hogy katolikus intézményt fogok választani. Így esett a választásom a fráterre. Ott az akkori káplánunk volt a hitoktatóm, és nagyon jóban lettünk. Segített beilleszkedni az új társaságba, beletanulni a minisztrálásba. Azt tudnélik, hogy nem a nulláról kezdtem el, hiszen jó pár évvel ezelőtt a jezsuitáknál már úgymond kitanultam a szolgálás fortéjait, és csak feleleveníteni kellett, meg persze csiszolni, ha szabad így mondanom, tökéletesíteni. Sok minden mentem át ekkor. Elkezdtem egyre jobban nyitni az emberek felé, megtalálni velük a közös hangot. Ekkor jött el az, hogy én már tudatosan akartam felvenni a bérmálás szentségét. A felkészülés alatt sok mindenbe fejlődtem, nagyon sok új dolgot tudtam meg hitünkkel kapcsolatban. Amikor elérkezett a bérmálás napja, én már nagyon izgatott voltam, nem tudom, hogy miért lehetett. Miután megkentek a krizmával, a szent olajjal is leültem a padba, valami történt. Belül a szívemben éreztem egy addig nem tapasztalt melegséget, örömet. Nem tudtam, mi lehetett. A misékén elmorfondíroztam rajta, hogy mi lenne, ha pap lennék. Belegondoltam abba, hogy talán én is ott állhatok majd egyszer az oltár közepén. Azóta rájöttem, és úgy érzem, hogy az Úr megszólított és meghívott az ő szent szolgálatára a bérmálásban. Innentől kezdve már nem kötelességből, hanem saját igényemből jártam és járok misére, és már nem csak vasárnap. A ministrálás az életem aktív részévé vált. Ennek köszönhetően sok helyre eljuthattam, külföldön és belföldön egyaránt. Ilyen helyek például Lengyelország és Erdély csodálatos zarándokhelyei, vagy római ministráns találkozó. Így került szóba az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Immáron harmadik alkalommal vagyok itt, annyi különbséggel, hogy eddig én is hallgató voltam, most pedig itt állok előttetek. Az első szalókomon vettem részt először közben járó imádságon, melyet Bérma keresztapám, Novák Lajos atya ajánlott. Azt mondta, hogy ki ne hagyjam. Úgy is cselekedtem, kivártam a soromat. Kívülről először furcsának tűnt, de amikor oda kerültem és amit éreztem közben és utána, egyszerűen nem lehet szavakkal leírni. Ott álltam, sírtam, és nem tudtam megszólalni. Leültem, és nem tudtam abba hagyni. Akkor öröm volt a szívemben, mint még soha. A következő sorsfordító pillanat Miskolcon a Kálvária búcsún történt. Ott már nyíltan, személyesen szólított meg az Úr egy szerzetes nővéren keresztül. Ezt már úgy gondolom, hogy nevezhetjük valamiféle csodának is. Egyből tudtam, hogy nekem szól. Nyilvánvalóvá lett számomra, és itt dölt el szinte biztosra, hogy gimnázium után a papságot fogom választani, és szemináriumba fogok jelentkezni. Igaz, hogy addig még van egy évem, de igyekszem tenni azért, hogy az Úr vezessen és alakítani tudjon az ő szolgálatára. Ezek az Isten élmények furának tűnhetnek azoknak, akik még nem tapasztaltak hasonlót. Azok érthetik meg igazán, akik éreztek már ilyet, és érezzük, hogy valóban az Úr, a Szent Lélek érint meg azokban a pillanatokban. Most arra tudom, hogy minden negatívum, bántás, boldogság és siker okkal történt. Ezek miatt lettem az, aki vagyok, ilyen erős hitben és lélekben, és talán ezért állhatok most itt előttetek. Nem adtam fel a kudarcok közepette sem. Tudtam és tudom, hogy Isten mindig velem van, és segít fölállnom és tovább mennem. Persze nem magától. Az Istennel való kapcsolat olyan, mint egy barátság. Két fél kell hozzá. Kellek én is, és kell ő is. Kerestem kell vele a kapcsolatot. Ez nem kell más, mint a rendszeres és mély imádság, a rendszeres szentgyónás és szentáldozás. A szentáldozás egy találkozás Jézussal. Minden nap járok misére, és ha úgy adódik, hogy valami közbe jön, hiányt érzek. Egy űrt, amit nem tud betölteni más, csak Jézus. És mihely tehetem, felkeresem az Isten házát, hogy részesülhessek a legszentebb áldozatban. Egy utolsó gondolatot fűznék hozzá lezárásként, hogy az ima az egy párbeszéd, amely nem monologikus. Nekem is ezt kellett megtanulnom. Kötött, betanult imákat morzsoltam, és nem hagytam időt arra, hogy Isten válaszolhasson, szóljon hozzám. A szabad imádságokkal, a csenddel és az odafigyeléssel sokkal jobban érezzük az ő közelségét és figyelmét, és még több erőt meríthetünk a mindennapokhoz, a nehézségekhez, a mi Úrunkból, Jézus Krisztusból.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te.
ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom mi nagyok tetteit, kinépedett, így gazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneit. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
A nevem Horváth Brian, 18 éves vagyok, Miskolcon élek és születtem is. Számomra sohasem volt kérdés Isten létezése és szeretete, amit nagyrészt annak tudok be, hogy egészen kiskorom óta papok közt tevékenykedtem, szerzetesek közt, ugyanis nagymamám is és édesanyám is a miskolci minorita rendnél dolgozott, és a nyári szünetekben nagyon sokat úgy ott voltam, hát így minden nap szinte. És akkor ott a munkában így besegítettem, mondjuk most már visszagondolva inkább csak hátráltattam a munkát. Kiskoromban a templomról sosem az jutott eszembe, ami most jutna eszembe, hogy maga a szentmise, a minisztrálás, a szolgálat, hanem akkor egészen más dolgok jutottak róla eszembe. Akkoriban mit szerettem ott a templomban csinálni? Hát például a persejből az aprókat nagyon szerettem számolgatni. Az irodában, a plébáni irodában nagyon sokat szerettem lenni, ott hátráltatni a munkát. És mivel hogy ott voltam hónapokig minden nyáron ott a rendházban, a plébánián, a templomban, így nekem például a gyóntatófülkében sem akkor voltam, amikor legelőször gyóntam, hanem inkább kilincset szerelni Tibi bácsival, az ottani karbantartóval, ugyanis én ott mindenben próbáltam segíteni. És úgy érzem, hogy az, hogy én ott voltam úgy éveken át minden nyáron, egyszerűen hiába nem, akkor még nem minisztráltam, kicsi voltam, akkor is a Istennek a fizikai közelsége úgy belém vésődött, hogy most sem és sohasem volt az életem során olyan érzés, tehát kételjem sem volt még afelől, hogy Isten ne létezne, vagy nem szeretne. Nyilván vannak nehezebb időszakok, de ezeken mindig túl lehet lépni, és mindig túl lépek. Aztán, amikor a minoritáknál az első áldozásra készültem, úgy akkor kezdtem el jobban úgy misékre is járni, és akkor jött a minisztrálásnak a lehetősége első áldozásra való felkészülés alatt, és akkor azt én nagyon nem szerettem. Mondhatni, hogy utáltam igazából. Ilyen kisgyerek fejjel így az volt bennem, hogy ott a diák misén rengetegen minisztráltak, tele volt a szentély, minden széken ült valaki. Csak én azt gondoltam, hogy ott már mindenkinek megvan a helye, nekem már ott nincsen helyem. Persze ma már tudom, hogy ez nem így van. Akármilyen szentélybe, akármennyi minisztrás elfér, ezt mi is megoldjuk otthon, bármennyit megoldunk. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy ugyan minisztrálni ugye jobban a Mindszenten kezdtem el, ugyanis a minoritáktól váltottam a Mindszentre. Ott is érdekesen kezdődött. Úgy kezdődött, hogy elkezdtem járni egy nyáron, minden nap, esti misékre, majd egyszer csak felfigyeltek rám, hogy ott vagyok minden nap. Kovács Józsi atya, annak köszönhetem elsősorban, hogy elkezdtem minisztrálni, ő behívott engem, és azóta ez volt 3 éve. Mondhatni, hogy szinte minden nap minisztrálok, amikor csak lehet. A Mindszenten bérmálkoztam, ez is Józsi atyának a buzdítására, mert azt már én a minoritáknál is meg tudtam volna csinálni, csak akkor nem akartam, mert kellett egy olyan személy, aki erre így rá tud vezetni. Mindenkinek van egy ilyen pap az életében, aki miatt erre az útra lépett. Aztán a Mindszenten megismertem sok más embert is, akik nyilván ők is nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy most itt állhatok. Viszont természetesen, hogyha az ember minden nap minisztrál, napokig, hónapokig, évekig, akkor egyszer csak így elfárad, és úgy érzi, hogy már jobb nekem a padban ülni. Én is tapasztalom ezt most így 3 év után, hogy már úgy az ember úgy kicsit úgy elfáradt ebben, hogy a misét úgy jobban érzi, hogyha padban ül. Természetesen ezzel én küzdök, és ez a meleg sem tesz ennek most jót, de úgy gondolom, hogy ki kell tartani, és hűségesnek kell maradni, mert tudom, hogy Isten szeret, és a plébániai közösség számít rám, és én is számíthatok rájuk. Hogyha valaki nagyon sokat jár templomba, úgy minden nap templomba jár, akkor nem lesz, az nem olyan, mint hogy valaki csak vasárnap jár, szerintem, mert akkor úgy kimarad egy hét, és amikor kimarad egy hét, hogyha hetente minisztrál valaki, vagy hetente jár templomba, akkor van egy kis szünet közte. Ha nincsen közte szünet, akkor egy idő után ilyen, hogy mondjam, ilyen szépen rutinná válik. De viszont mindig vannak kiemelkedő misék, amit egyet elmesélnék, így röviden. 2 éve történt, a Balatonon voltunk egy iskolai nyaraláson, ahol 5 napot voltunk, és ez pont egy vasárnapra esett az egyik nap, és elmentünk templomba. Először senki nem akart velem jönni, úgy volt, hogy egyedül megyek. Aztán történt egy olyan, hogy egyik este így elmentünk Siófokra, átvonatoztunk, és az egyik barátomnak hát nem jól osztotta be a költőpénzét, és teljesen elfogyott. És még volt 2 nap a kirándulásból. Mondtuk neki, hogy jól van, semmi baj, megoldjuk, minden rendben lesz. De nyilván őt ez nagyon zavarta, hogy ilyen szerencsétlenül járt. Aztán ott Siófokon, ott sétálgatunk, és egyszer csak egy úriember megjelent, és hirtelen így a semmiből, nem tudjuk, hogy miért mai napig, kezünkbe nyomott egy kis pénzt. Aztán elment. És mi is elmentünk utána. Ez pont egy szombati napon volt. Ezt én tudtam, hogy ez nem lehet véletlen, hogy valaki csak úgy, a semmiből, pont úgy, hogy előtte erről beszéltünk, hogy elfogyott ennek a barátomnak a pénze, és akkor csak így a kezünkbe nyom x ezer forintot. Másnap elmentünk misére, így már volt kedvük velem eljönni, és én kijelenthetem azt szerintem, hogy ez a szentmise nekem is, úgy, mint rendszeresen templomba járó, minisztráló ember, és nekik is, akik nem, ez egy olyan mise volt, amit sosem fogunk elfelejteni. Egy teljesen vadidegen templomban, egy vadidegen pappal, biztos mindenki már tapasztalt ezt az érzést, amikor érzed, hogy amit a pap mond és csinál, az nem csak úgy csinálja, hanem tényleg, az valós. Befejezésként még annyit mondanék, összefoglalva, hogy mindenki máshol találja meg a jó utat Isten felé. Valakinek felnőtt koráig várni kell azzal, hogy erre az útra lépjen, valaki meg már beleszület abba, hogy Isten van. Tudom, hogy az utat az könnyű volt megtalálni. Az a legkönnyebb része ennek, az a nehéz, hogy ezen rajta is kell maradni.
Turn your eyes upon Jesus.